Üdvözlök mindenkit! Itt a Hírháttér Rádió 2008. március 23-án. Molnár F. Árpád vagyok. Egy férj, egy feleség, néhány közös gyermek, egy anyós. Tóth Katalin férjével élt egy közösen felújított házban, ám a házasság során vagyonszerződés nem született. Az ingatlan pedig a férj és annak anyja nevén maradt. A férje válást követően a volt feleségét a gyermekekkel együtt kitúrta az ingatlanból. A volt feleség Tóth Katalin, aki könyvet is írt történetéről és az állammal szemben folytatott harcáról, azt mondta, a rendkívül idős asszony az ingatlan eladásának idejében már kórházban volt, maga tehetetlen állapotban töltötte utolsó napjait. Így a férj feltehetően saját anyja aláírásának meghamisításával adhatta el az ingatlant, a feleségétől és a gyermekeitől pedig eltitkolva az adásvétel tényét és annak körülményeit. Itt ül velem szemben Tóth Katalin, akit az internetes társadalom igen nagyon ismer. Megjelent egy könyved is, a Lakásmafia fogságában címmel, amelyet itt tartok a kezemben. Téged elsősorban arról ismernek, hogy az emberi jogok terén, ugye így kifejezetten a legfőbb specialitások terén, a Lakásmafia terén szálltál ringbe, és ugye jelenlegi ügyvédeddel, Grespik Lászlóval ringbe szállva a hatalom és a nem megfelelő bírói döntésekkel szemben vívott harcodat.
Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a Hírháttér hallgatóságát. Jelen pillanatban arról beszámolhatok, hogy az ügyem eljutott Strasbourgig, Strasbourgból visszakadtuk már két és fél éve azt, hogy elfogadták a pert, hát várjuk ennek az eredményét, és többek között társultam a jelenlegi Magyarországon egy olyan társasághoz, egy pertársasághoz, amely a magyarországi jogviszonyt próbálná rendezni a lakásmafiával kapcsolatosan. Na most fölhívnék ezzel kapcsolatban mindenki olyant, aki hallgatja ezt a hírrádiót, hogyha tud a környezetében olyan károsultat, aki hasonlóképpen lett a vagyonától megkímélve a magyar állami hivataloknak a segédletével. Úgy az próbálja fölvenni velünk a kapcsolatot, és megpróbálunk a mi módunkon segíteni, akin lehet.
Köszönjük, és akkor hallgassuk meg, hogy a te ügyed konkrétan mi is.
Hát természetesen, hogy elmondanám, fölháborító egyébként az egész ügy úgy, ahogy történt. 72-ben mentem férhez, és nagyon komoly beruházásokat, építkezéseket csináltunk azon az ingatlanon, ami a volt férjemnek az eredeti ingatlana volt. Nekünk az volt a lehetőségünk, hogy oda építkezzünk, és ugye adva volt egy telek, egy rozog a ingatlannal, és azt kellett olyan állapotba hozni, hogy lakható legyen. Na most ezt 16 éven keresztül építettük, 72-től minden évben építkeztünk, mert ugye milliárdosok, milliómosok nem voltunk. Nagyon sok munkával készült el végül is 85 év végére. 86 végére, 87-be kaptuk meg a lakatási engedélyt az ingatlanra, arra a részre is, ami elkészült vadonatújonnan, úgyhogy akkor született meg a legkisebbik lányom, és rá utána egy éves korára maradtam egyedül a három gyerekkel. Na most tudni kell azt, hogy miután osztatlan közös tulajdonú ingatlan volt az anyósommal együtt az ingatlan, peresítésre a házasságba nem kerülhetett olyan formán, hogy megosszák. És ezért én nekem külön pert kellett indítani a házra való tulajdonjog megállapítására vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a három gyerekem mind a három kiskorú volt, ezek között volt egy éves, így arra a sor nem került, viszont többször volt probléma az ingatlannal kapcsolatban, miszerint az akkori tanácsházán közölték velem, hogy nyugodjak meg, ha nem tudom peresíteni az ingatlant, akkor se probléma, mert eladhatatlan, tulajdonosi minőségben lakunk benne, és nem eladható. Ennek ellenére 89 elején ugyan elváltunk, de mivel osztatlan, közös tulajdonú volt az anyósommal, úgy is építkeztünk, tulajdonképpen azt a részt is használta, amit én építettem az én házasságom alatt, nem lehetett megosztani, és ezért nem lehetett leválasztani se a fűtéstől kezdve, se a villanytól kezdve semmit, és nem lehetett megosztani, ezért hagytuk az ingatlant a megfelelő módján 96-ig, és használtuk, én közösen, bár közösen laktunk, de mindent én fizettem utána, mert az anyósomnak szociális járadékú jövedelme volt csak, tehát nem tudott különösebben semmire sem költeni. Egyébként is 94 éves korában nem is lehetett tőle elvárni azt, hogy bármiben aktívan részt vegyen, tehát ellátásra szorult, és akkor, amikor az utolsó hónapokban bekerült a kórházba, tulajdonképpen már maga tehetetlen állapotba került, és akkor került az ingatlan a hátunk mögött eladásra 96-ban. Olyan formán, amiről szerintem ő sem tudhatott. Nagy valószínűséggel az aláírását hamisították, de sem a hivatalokban, sehol nem vettek erről sem tudomást. A hátunk mögött úgy került eladásra egyébként az ingatlan, hogy egy kocsiba eldöntötték, hogy azt az ingatlant kell megvenni, és a lakókkal azt kell csinálni, amit akarnak. És innentől kezdve az ingatlan tulajdonképpen egy 4 szobás, 3 fürdőszobás családi ház, garázssal, műhellyel, ami 60 négyzetméter volt külön építmény rajta, azzal együtt 3.100.000 forintért játszották ki. Ezt kocsiba eldöntötték, kocsiba írták alá a szerződést, ez egyébként egy tárgyaláson elhangzott, hogy ott a kocsiba született meg, és Bagóért került eladásra a mi hátunk mögött.
De hogyan történt ez az eladás?
Úgyhogy beültek a kocsiba futkoztak, járkáltak az utcán, és mutogatták, hogy azt a házat kell megvenni.
Elméletileg az édesanyád aláírását hamisították?
Nem, az anyósomnak az aláírását hamisították. Feltételezhetően. Én 11 évig laktam még azért vele együtt, mert ugye nem lehetett semmit sem lépni a 3 gyerekkel. Hát 1 éves volt a kislányom, mikor a legkisebbik, mikor egyedül maradtam vele, és még 2 kiskorú volt, akit el kellett tartani vele együtt, tehát az anyósommal együtt. Tehát még 11 évig én nagyon keményen fizettem azután, amit építettem is.
Ki volt a főtulajdonos?
A főtulajdonos volt férjem, 1946-ban örökölte meg a felét, mert egy keresetből, tehát az anyósom nevelte föl. Egyébként a másik tulajdonos pedig az anyósom volt. Tehát 46-tól elképzelhető, hogy milyen állapotok voltak egy 56 négyzetméteres ingatlanon.
És azt követően te milyen tulajdonosi viszonyban álltál?
Hát 72-ben, hogy összeházasodtunk, akkor kezdtük el építkezni, és miután ugye minden a férjemnek a nevén kellett, hogy legyen, én külön ezért nem veszekedtem vele, hogy az ingatlant valakinek a nevére mostan osszuk meg, vagy úgy osszuk meg, hogy mostan ennyi a tied, ennyi az ötfele. Egy házasság erre nem épülhet. Aztán akkor, amikor egyedül maradtam, utána pedig már nem volt lehetőségem arra anyagilag, hogy a 3 gyerek mellett pereskedjek. De hát erre nem is került volna sor, hogyha normális hozzáállás van ebbe az egészbe, de ő a hátunk mögött úgy döntött, hogy annak idején 3 millió forintot megért az ingatlan, akkor ő neki annyi kell belőle. Na mostan mi azonnal megindítottuk a pert, nem is gondoltam én, hogy ingatlan mafiás ügyben fogok keveredni, mert 96. december 17-én megindítottuk azt a pert, ami a vagyonközösségnek a megosztását lerendezte volna, tehát az ingatlanra vonatkozóan, mert az maradt fenn, de a bíróság összekapcsolta a szerződés érvénytelenségi perrel, és közölte, hogy nekem ott nincsen semmim, vegyem tudomásul, nekem ott semmim nincs, és hiába kértük a szakértőt, hogy a ráépítés szerinti szerzett tulajdonjog miatt a bíróság rendelje ki a szakértőt, azt is megtagadták, és tulajdonképpen lehetőséget adva egy olyan folyamatnak, ami aztán utána következett, mert az ingatlan többször cserélt gazdát, aztán a hátunk mögött, olyan formán, hogy 99. augusztus 23-án pedig annak dacára, hogy peresítve volt még minden, semmiről ítélet nem született, az önkormányzat mégis kiadott egy olyan határozatot, bocsánat, a közigazgatási hivatal, hogy betörhetnek a saját tulajdonú ingatlanunkra, a mi kárunkra, és ennek következtében 99. augusztus 23-án betörtek 35 fő.
Perelt a férjed?
Nem perelt, hanem ugye nekünk a vagyonjogi részének egy része lerendeződött, amikor kimondták a vállást, de az ingatlant azt nem tudták belevenni, mert volt egy harmadik tulajdonosa is az ingatlannak, és ezért külön pert kellett miatta indítani.
Igen, és ki volt a harmadik tulajdonos?
Hát az anyósom. Tehát az egyik a volt a férjem, a másik volt az anyósom, én pedig az ingatlan tulajdon nyilvántartáson kívüli tulajdonosa voltam az ingatlannak. A bíróság mindent megtagadott tőlem, tehát nekünk a családjogi törvényt nem vették figyelembe, az égattájföldön minden törvényt lesöpörtek, úgy a családjogi törvényt, mint a polgári törvény erre vonatkozó jogszabályait, és az összes törvényt ezzel kapcsolatosan.
A válást követően sikerült bennmaradni a lányoddal az ingatlanban?
A válást követően, mert mi 89 elején váltunk el, én a három gyerekkel ott kellett, hogy maradjak, nekem nem volt lehetőségem külön más ingatlanba költözni, nekem benne volt a vagyonom, az ingatlanba, ugyanakkor megosztani meg nem lehetett, mert a 87 éves anyósomat, 86 éves anyósomat kellett volna bíróságra hurcolni. Na mostan tekintettel arra, hogy én nekünk vidéken külön még volt egy ingatlanunk, ami jelen pillanatban per alatt van, ez is a házasságom ideje alatt keletkezett, illetve lett vásárolva a hátam mögött. Én úgy gondoltam, hogy ez az ingatlan a férjemé lesz, amiben meg lakunk, az pedig majd a gyerekeimé. De hát minden meg lett akadályozva.
A férjed megpróbálta elvenni a gyerekeitől is az ingatlant, vagy ő?
Hát el is vette olyan formán, hogy a hátunk mögött született meg ez a szerződés.
Tehát, hogy háznak az eladását a férjed szervezte?
A férjem szervezte a hátunk mögött. Tehát mi semmiről nem tudtunk. Az égatta egy földön semmiről nem tudtunk, csak arról, mikor jött a vevő, hogy mostan innentől kezdve ugye nekünk köteles vagyok beengedni a sajátunkba. Na most aztán ebbe szólt bele az önkormányzat, közigazgatási hivatal, és a közigazgatási hivatal annak dacára, hogy minden peresítve volt, minden per alatt volt, 27 évig laktunk mi az ingatlanba, ennek dacára kiadta azt, hogy betörhetnek a mi kárunkra. Szabálytalanul, törvénytelenül kellett, hogy ezt beadja, kiadja, mert saját tulajdonú ingatlan per alatt volt, sem ítélet, semmi nem született még arról, hogy én nekem a vagyoni részem mennyi az ingatlanból, mennyi az én, tehát az, ami nekem onnan jár, tulajdonjogilag is. A hátunk mögött született egy hamis adásvételi fiktív szerződés, ami tulajdonképpen olyan formán még fiktív is volt, hogy bennünket is eladtak az ingatlannal együtt.
Az anyósod a férjednek az anyja volt, ugye?
Igen, igen.
Ő aláírta-e?
Nem. Nem tudhatta aláírni, tehát ő nem is írhatta alá, ő bent volt egy kórházban, mert olyan betegséget kapott az utolsó hónapokban, már írni sem tudott, tehát kizárt az ő aláírása, és nem lehetett az autóban.
Amikor az aláírás datálva lett, akkor éppen kórházban volt?
Igen, akkor éppen kórházban volt, és ami utóbb kiderült, egy kocsiba született adásvételi szerződésnél nem is lehetett ott egyébként sem.
Voltak-e ügyvédek, akik tanúvallomást tettek arról, hogy ők jelen voltak az adásvételi szerződésnél?
Na most a szerződéssel kapcsolatosan mi igényt támasztottunk arra, hogy a szakértői aláírással kapcsolatosan szakértői vélemény legyen. Egy szakértői vélemény született, ami 98%-os biztonsággal mondta, hogy a szerződés hamisított. 98%-os biztonsággal mondta, hogy a szerződés hamisított. Tehát a név alá hamisított az anyósom részéről, a volt anyósom részéről, ugyanakkor
Ezt egy szakértés?
Igen, igen. Ugyanakkor a bíróságon mi hiába kértük, ezt sem vették figyelembe. A szerződés mi önmagában kellék hiányos volt, azt sem vették figyelembe. Az én elővásárlási jogomat az anyosom részére vonatkozóan, amire igényt tartottam volna, azt sem vették figyelembe. Tehát az ég adta egyföldön minden törvény, minden hatályos jogszabályt velünk kapcsolatban lesöpörtek. Hozzáteszem, hogy a három gyerekem oda született az ingatlanba, a kiskorú az 1 éves volt, tehát meleve kizárt, hogy bárki rátöressen. A nemzetközi törvények, amiket a magyar állam elfogadott, hogy betartja, az védi a kiskorúaknak az érdekeit. Sajnos itt nálunk semmi nem, sem a gyerekemre vonatkozóan a két lányomat kitették életveszélyes fenyegetésnek. Betörtek úgy, hogy én nem voltam otthon. Kalapáccsal, meg nem tudom én, mivel törték fel a kaput, mindent azonnal el is foglaltak. 35-en kiabálták a gyerekeimnek, hogy mit tehetnek, meg mit nem.
Ezt rendőri segédlettel, vagy önállóan tették?
Rendőri segédlettel, mert a rendőrök nem avatkoztak a betörésbe bele. A gyerekeim ablakon keresztül kellett, hogy meneküljenek a saját ingatlanunkból. 2 alvó gyermekre törtek rá 35 cigánytársaság. Úgyhogy minősítetetlen, amit műveltek. Az önkormányzat részéről is, illetve a polgármesteri hivatalnak a közigazgatási osztályáról is, mert annak idején, amikor én bementem, hogy hát csináljanak valamit, mert többször voltak kint helyszínen, többször megállapították azt, hogy itt én nekem van benne vagyonom, sok minden új ezen az ingatlanon, maga az a rendőri hatáskörű szervis, akit kiküldtek, ha mondhatom így, akik intézkedésre odak lettek kiküldve, volt, amelyik meg is tagadta azt, hogy ő nem egyezik ebbe bele, ő ezt nem felügyeli. Ugyanakkor azt a rendőr századost azóta se találom, bár köszönettel tartoznék neki, mert legalább ő volt egyedül az, aki nem engedte betörni őket, de ugyanakkor akit kiküldtek helyette, az viszont hagyta. Én nekem kérdőjelezték meg a saját ingatlanomba azt, hogy a személyigazolványom érvényese vagy nem, mit keresek otthon a házamban, és mit keresnek ott a gyerekeim? A gyerekeimnek pedig az ablakon keresztül kellett menekülni a cigány csürhe elől, mert az volt. Mert akik ezt végigcsinálták, akik egy ingatlan teljes mértékben az én hátam mögött a sajátomat lemerték nyúlni, a bútoraimat jobbra-balra elosztogatták, a könyveimet kiszórták, és ehhez partnert találtak a hivatalok részéről, az nem más, mint csürhe. És a hivatali korrupció, igenis, hogy ebben mi érdeke lehetett a hivatalnak, hogy a 28 éves ottlakásomat, a gyerekeimnek az odaszületését, mint kispesti állampolgárok. Ott születtek, a kispesti Ján Ferenc kórházba született a legkisebb. A 10 éves gyerekemre rátörettek, annak kiabálták, hogy mit fognak éjjel velük tenni. Hát azért bocsánatot kérek, a saját otthonunk területén. És akkor erre föl egy normális hivatali hozzájárulást, egy hozzáállást, egy kivizsgálást nem kaptam, közölték velem. Örüljek neki, hogy lyuk van a valagamon, élhettem valahol. Hát élt volna az, adta volna a vagyonát az, aki ezt kitalálta. A bíró végig közölte velem, vegyem tudomásul, én nem tudom jól a törvényt, én jól tudom a törvényt, ő nem tudja jól a törvényt, nem tanulta meg, analfabétaként ül ott, és veszi el másnak a vagyonát. Nem csak az enyémet, a másét is.
Azok, akik megvették, lehet-e tudni, hogy milyen hátterük van? Politikai háttér, vagy alvilági háttér?
Én feltételezem, hogy van politikai hátterük. Ez csak feltételezés. Ugyanis én nekem az udvaromon, a kapuba, az utcán kajabálták, majd az ő parlamenti képviselőjük elintézi. A mai napig kutatok a parlamenti képviselőjük után, hogy ki lehetett az a képviselő, aki ezt a mocskos dolgot támogatta, aki az én 30 éves vagyonomat elvetette, hivatalokkal neki adatták, mert neki adatták a dolgaimat, a ruháinktól, az ott maradt hátrahagyott dolgainktól kezdve a gyerekeim holmiait, mindent, ő tulajdonképpen a legszükségesebbet tudtuk csak elhozni, megtűrt személyek lehettünk egy olyan családnál, aki éppen a gyerekemnek, az osztálytársának a felkínálására keletkezett, két héten keresztül voltunk megtűrt személyek valakinél, miközben az én házamba dorbézoltak, randalíroztak, szórták, vitték jobbra-balra a holminkat. Hát ez minősíthetetlen, ami történt. Minősíthetetlen egyébként. De nem csak én vagyok így, hanem így vannak többen is a környékben is, akár a 20., akár a 10. kerületi károsultakat nézem, mert a 10. kerületben is hasonlóan járt valaki, éppen ugyanígy, éppen úgy a dolgaikat lenyúlták, és a mai napig megtűrt személyek meg kinézik a bíróság területéről, bohócnak, marhaságnak nézik az egészet, hülyének nézik a másikat, és akár az ügyészségről, akár a rendőrségről jobbra-balra teszik ide, jobbra-balra az aktákat, igaz, nem az övükét nyújták le. Igaz, nem az övükét nyújták le. És micsoda dolog az, hogy legyen korrupció, én nem azt mondom, hogy ne legyen, de azért van egy határ, azért mindenkinek a vagyonára azért ne legyen korrupció, meg ne legyen ilyen, hát embereknek a sorsa fölött így dönteni, életveszélyes állapotba kitenni, ennek rengeteg jogi következménye van, rengeteg hozadéka van, járulékos költsége van, károk vannak, más helyet fizetni, albérletet, nyomorogni más miatt. Hát micsoda dolog ez, hogy ilyen mocskosul állnak hozzá, és akkor azt mondják, hogy kérem szépen, nem bűnügy. Jobbra-balra teszik a dolgaikat, a papírokat, és kiröhögik a másikat a hivatalba. Fordított dokumentálásokat csinálják a kreált ügyeket.
Az a család, aki megvette, volt-e hasonló ingatlan ügyük?
Volt utána kapcsolt ügyük, a könyvemben meg is jelent több olyan kapcsolt ügyet, aztán sikerült az élet során felmutatni, amiben hasonlóan jártak el. Hát képtelenség, nonsens dolog az, ami történik, és azt mondják, hogy nincs benne bűnügy. Hát ilyen nincsen, a törvények nem ezt mondják, nem ezt sugallják, sőt, az alkotmány törvény is garantálja a tulajdonjognak a biztosítását.
A nevüket mondhatjuk-e azoknak, akik megszerezték a lakást?
Persze, természetesen, hát ez nem nyílt titok. Az első vevő volt a Stadler, utána jött a Sztojka, aztán a Jónás, aztán még hirtelen nem jut eszembe, még két család. Négy társaság van benne. Azért, uram, bocsá, az egyik ugyanakkor a másik ingatlannál is ugyanezek. Ugyanakkor a másik ingatlannál is ugyanezek. A bírók ugyanezek az eljárók, akik benne vannak. A bírók ugyanezek az eljárók, akik benne vannak. A hivatalnokok ugyanazok, az egyik löki fölfele. Érdekes módon, hát ilyet még én nem értem.
Tehát ugyanazok a személyek?
Stadler, Sztojka, Jónás, de kiegészítem még a másik nevekkel is. Most hirtelen nem jut eszembe a neve a másik kettőnek. Hát azért álljon meg a menet.
Azt közben tisztázzuk, hogy az nem a Stadler József, mert akkor ebből majd gond lesz, tehát mindenki tudja, hogy nem a Stadler Józsefről van szó.
A Stadler az nem az a Stadler, hogy nem az a Stadler, ez egy másik Stadler, de viszont a sorstársaknál a Stadlernak rengeteg ügye van. Uh-huh. Nyilván tartva.
Mert a Jóská, a Stadler Jóskának?
Ennek a Stadlernek. Igen.
Ez egy közös vásárlás volt, a Stadlerék és a Sztojkáék, akik lakásmafia ügyekkel foglalkoznak, azok a Sztojka családot ismerik, hallomásból, meg informálisan. Ők közösen csinálták a Stadlerrel, vagy pedig egymástól függetlenül?
Természetesen a Stadler nem merte a piszkos munkát elvégezni, ezért eladta a Sztojkának. Azok meg ketten közösen odajöttek, és akkor betörtek. Na most hozzáteszem, törvényes szinten, ha törvényileg nézem, a Stadler már nem nyúlhatott volna a kerítéshez sem hozzá, mert aláírt egy eladási szerződést, a Sztojka meg nem törhetett volna be. De ők közösen végigvitték ezt az egészet.
Tehát eredetileg a Stadler az, aki megvásárolta az
ingatlan? Eredet elsődlegesen a Stadler, de hát aztán tudomásom szerint több ingatlan ügye is volt neki, éppen a Sorstársak Egyesületének a nyilvántartásából kifolyólag, ahogy visszaemlékszem rá, mert 2 hónapig a tagjuk voltam. És a tudomásom van még arról is, hogy több olyan ingatlannak kárvallottjait is nyilvántartják, akik a mai napig nem jutottak semmi eredményre ebben az ügyben. Csupán csak reménykednek, hogy várják a mesiást, hogy talán történik valami az ügyükben, mert mégis mindenkinek a vagyonáról van szó. Azért egy ingatlan nem egy kenyér, nem egy kiló kenyér a közérbe, hogy másik nap is bemegyek, aztán veszek. Mondjuk, ha van rá pénzem. A hivatali Hát nem tudták volna végezni, vinni. Ki van zárva, ha nincs hivatal mögötte. Akkor nincs az a táblázatom.
Tehát a Stadler eladta a sztojkáiknak az ingatlant. Mi volt ennek az oka?
Hát gondolom az, hogy a bíróság arra fölfüggesztette, még annak idején akkor még tisztességes volt az a része, fölfüggesztette, hogy nem tud mit csinálni, meg kell várni, amíg a per lezárul, amit indítottam. És ő ennek dacára hamar gyorsan eladta a sztojkának, hogy majd ők a piszkos munkát elvégzik, és betörnek, és majd elveszik az ingatlant.
A behatolásnál sztojka jelen volt-e személyesen?
Személyesen 35-en voltak jelen, körülbelül. A másik 35-en megkint felügyelték az utcát, hogy mostan történik-e valami, jön-e valaki, vagy nem. Többek között akkor ő volt kint a TV2-nek a forró nyomon szerkesztősége, akkor vették föl azt a filmet, ami készült. De hát aztán nem lett utána már visszatérve rá soha.
Akkoriban bemutatták ezt a behatolást?
De csak ilyen lájtosan. Azért hálás vagyok, mert valami mégis megmaradt belőle, mert egyébként azt a filmet meg aztán sehol nem. Hiába adtam le hivataloknak, hiába adtam le mindenfelé dokumentáltan, mert azért volt rajta még más is a filmen, sajnos nem foglalkoztak vele.
Mármint a hivatalok nem foglalkoztak?
Nem, egyáltalán nem foglalkoztak. Bár a bíróságnak is adtam le, több példány eltűnt, többször kellett pótolni, aztán mégsem nagyon nehezen akarták figyelembe venni.
A sztojkáik neve fölmerül több ízben lakásmafia ügyek károsultjai kapcsán, mint elkövető. Tudsz még olyan ügyeket, ahol ez a név előfordul?
Igen, csak nem értem, hogy mi különbség van a mostani kidurrant ügyek között, és a régi ügyek között, mert szerintem a régi ugyanolyan ügy, mint a mostani ügy, csak éppen az év térrel, tehát az évszám térrel, mert nem hiszem, hogy a kispesti, a 10. kerületi, a 20. kerületi ingatlan mafiás ügyek eltérnének ettől. Na mostan az a nagy helyzet, hogy itt ugye én szerintem egy végrehajtói szerepkör látszik, mert az, hogy mafia, az nem itt kezdődik. A mafia az a hivataloknak az összefonódásából alakul ki, mert ha ők a hivatali támogatást valamilyen úton, módon áttérbe nem kapnák meg, akkor nem is lehetett volna ezt realizálni. Tehát nem lehetett volna betörni, nem lehetett volna megszerezni egy ingatlant, vagy akármelyiket, ha nézem, mert végső soron a törvények erre vonatkozóan is rendelkeznek. Egy bírónak kutya kötelessége a kellék hiányos szerződést megakadályozni és nem realizálni, ugyanakkor a földhivatalnak kötelessége a kellék hiányos szerződést szintén figyelembe venni, vagy éppen a bentlakótól a nyilatkozatot keresni. Tehát innen kezdődik, tehát ezek az alapvető dolgok most is megvannak, tehát nem lehetne ezt realizálni abban az esetben, ha a hivatal nem lenne mögötte. Nem lehetne egy fiatalkorú, kiskorú gyerekre rátöretni, akkor életveszélyes helyzetbe kitenni. Nem lehetne egy személyigazolványra, ami a mai napig érvényes, kimondani, hogy az érvénytelen éppen csak azért, mert valakinek úgy tetszik. Tehát nem lehetne fordítottan dokumentálni az alperes-felperesi jogviszonyt. Hát ez mindennek az alapvető dolga.
A bíró mi alapján mondta ki az ingatlan új tulajdonosának a birtoklási jogot, hogyha 98% biztonsággal állapította meg a szakértő, hogy nem a lakás tulajdonosa, az anyós írta alá a szerződést?
Na, tekintettel arra, hogy azt mit csináltattuk egy rendőrségi szakértővel, ezért nem fogadta el a bíróság, és nem, azt mondta, hogy nincsen értelme neki, tök mindegy, hogy ki írta alá. A bíró annak egyébként azt is közölte, hogy vegyem tudomásul, hogy én pszichológiailag értsem meg, hogy nekem ott nincs semmi, de nem ő építkezett 16 éven keresztül, nem ő volt valakinek a felesége. Lehet, hogy ő náluk ez a szokás, de én nekem nagyon komoly munkám, hátterem van abban az ingatlanban, amit nem tudtam fölemelni és elhozni, mert a földbe van telepítve, a földre van építve, tehát azt nem lehet szétszedni.
Tehát a fennálló törvényekkel is szemben is kifogásod van, ugye?
Pontosan a fennálló, amire ő hivatkozott, az mind mellé beszél és csúsztatás. Na most az, hogy egy bíró rosszul értelmez valamit, és a Lomnici szerint az nem büntethető, az egy természetes dolog, én ebben nem tudok beletörődni, mert a törvények Magyarországon a hatályos jogszabályok mind mellettünk vannak, a mi dolgainkat támaszták alá, ugyanakkor bennünket védenek, ugyanakkor mi ellenünk van fordítva.
A Sztojka családból úgy tudom, hogy valakit börtönbe is juttattak. Lakásmaffia ügyben volt az is?
Na most én nem tudom, hogy börtönbe került-e vagy nem, vagy mit csináltak, de annyit tudok, hogy a Budaörsi és a Gazdagréti ügyekkel kapcsolatosan...
Szintén ingatlan ügyek,
igen, hogy azzal kapcsolatosan körözést is adtak ki. Az egyik vásárló éppen ő volt. És érdekes módon, mitől más az ingatlan ügy, mint a mi ingatlan ügyünk. Na mostán én azt elhiszem, hogy nagyon sok olyan ügy van, meg van is, amiről tudomásom van, ahol megkörnyékeznek idős embereket, tulajdonképpen a kocsmákba indulnak a felderítések, hogy milyen ingatlanokat lehetne megszerezni. Az ingatlan mafiás ügy az ott kezdődik, amikor kinézik egy autóból, vagy kinézik az utcáról, hogy melyik lehetne jó megvásárlásra, vagy melyiket kéne lenyúlni, mert a miénket így nézték ki. És így is kötötték rá a szerződést.
Az anyós tanúsította-e utóbb a rendőrségen, vagy bárhol, hogy aláírt egy ilyen szerződést?
Nem, hát 2 hónapig volt anyósom kórházban, aztán szegény meg is halt, úgyhogy idős volt, és nem volt ennek a... Nem, erre nem került sor. Tehát szerintem visszamenőleges dátummal került a szerződés megírásra. Egyébként az anyósom sem adhatta volna el, de nem is akarta eladni, mert egyébként ki van zárva, hogy ő egy autóba aláírna egy szerződést, miután ez elismerésre került, hogy a kocsiba írták meg a szerződést szinte. És ott, hát az anyósom kórházba volt, tehát nem tudott írni az utolsó napokban.
Említetted a fordított dokumentálásokat. Mit értesz ez alatt?
Hát az a fordított dokumentálás, hogy közel majdnem 3 évig voltam én a sajátomba betörőként nyilvántartva, mert mi zaklattuk a sajátunk miatt azokat, akik betörtek. Aztán akkor volt olyan, hogy olyan volt a veszélyes fenyegető, aki ott se volt. Aztán fordítottan dokumentálták le a felperes-alperes jogviszonyt akkor, amikor megkaptuk, hogy az ingatlannak mégis visszaadnák, de hát a végrehajtás tulajdonképpen nem történt meg. Na mostan az, hogy egy személy igazolvány érvénytelen legyen, mert a rendőr kitalálja, hogy abban az esetben, amikor én igazoltam, hogy kérem szépen, én itt lakom, nekünk ez a sajátunk, akkor közölte, hogy ez a személyigazolvány nem érvényes. Hát mi a 11 év alatt, mert 96 óta folyik a cirkusz, 96 óta, 97-ben le lehetett volna ezt az ügyet rendezni egy tisztességes bírósági eljárással. Amikor is a bírónak a feladata csak az lett volna megállapítani, hogy 15 éves házasságból eredő vagyonom van egy ingatlanba, mit kell felezni, egy, másodszor pedig mennyi az a szakértő által megállapított tulajdonrész, amit nekem a földhivatalnál rá kell iratni. Ugyanis én akárhova mehetek ma Magyarországon, akárhányszor mehetnék a földhivatalba, hogy irassák rá az én vagyonjogi részemet a házból, hogy mennyi, azt nem iratnák rá, nem írják rá, mert csak bírósági elrendelésre írják rá. Na most az, hogy közben még azt sem tudtuk elérni adott esetben, hogy a bíróság ráírassa azt, hogy a tulajdon per alatt áll, mert éppen a földhivatal és a bíróság között tűnt el az az irat, ami a bíróságnak az irata. Tehát a bírósági bizonyítvány tűnik el a földhivatal és a bíróság között. Pont azt tűnik el, amit a bírónak el kell, hogy küldje. Én hiába teszek akárhol panaszt, hiába megyek akárhova, közlik, hogy hát a bíró elküldte, de nem érkezett meg. Hát a 11 év alatt egy tisztességes eljárást nem kaptam. Egyetlen egy tanúmat nem hallgattak meg tisztességesen. Volt, aki Szombathelyről vagy akárhonnan többször följött, hogy tanúskodjon, és meghalt szegény azóta, még mindig nem tudta elmondani a véleményét. Mert a 11 év alatt, 7 éven keresztül rakták ide az ingatlan pert, közben 1 év alatt le lehetett volna rendezni. A bírónak csak egyedül az lett volna a joga, hogy megállapítsa a tulajdoni részt a házasságomból az ingatlanra vonatkozóan, hogy mit kell felezni, vagy mit nem, és kirendelni a szakértőt arra vonatkozóan, hogy mennyit írasson a tulajdonlapra rá, hány százalékot. Ezzel szemben mindent lesöpört a földszínéről, hagyta, hogy betörjenek bíróságítélet nélkül, minden nélkül elvegyenek mindent, és akkor, amikor a szóba reagáltam, és jeleztem az önkormányzat felé a közigazgatási hivatalnak, hogy kérem, függesszék föl ezt a brutális baromságot, amit művelnek, mert a tulajdonosa vagyok az ingatlannak, nekem közölték, hogy örüljek neki, hogy lyuk van a valagamon. Hát azért álljon meg a menet. De nem azok építkeztek, nem azok dolgoztak azon az ingatlanon, hanem én. Hát azért három gyerek mellett milliárdokat nem tudtam én költeni több házra, több ingatlanra. Mindent letörölt a földszínéről. Nincs olyan törvény ma Magyarországon, amit velünk kapcsolatban megtartottak volna. Nem voltam én senkinek a kurvája, nem lehettem a férjemnek a kurvája, de nem is voltam hajlandó benne strichelni, még ha a bíró szerette volna is. Mert ilyen alapon, ha én nekem 16 éven keresztül nem jár semmi egy házasságból, csak éppen a három gyerek, meg az anyját kellett eltartani, akkor más nem tudok feltételezni. Viszont ahhoz sem lett volna joga a bírónak. Na most hozzáteszem, ez az egyes számú bíró, a többi számú bíró, aki utána következett, pedig mint asszisztált, mert nem, hogy felülvizsgálták volna ezt a brutalitást, amit műveltek, hanem még le is söpörtek mindent. Majd Magyarországon a legjobb ügyvédet mondhatom magam mellett, a dr. Grespik Lászlót. A legjobb tulajdon joggal kapcsolatosan a legprofi ügyvéd a legtöbbet tudhatja ma Magyarországon ezzel kapcsolatban. És a beadványát, ami profizmussal utal, amit beadott a legfelsőbb bíróságra, volt pofájuk nekik, még el se olvasni, lesöpörték. Meg lehet nézni, milyen ítélet született. Mit söpörtek le, és mire mondták, hogy azt kell csinálni. Mert úgy van. Ha ma Magyarországon azt kell csinálni, mert az a helyes, akkor ma a bűnözés van támogatva. Ma a bűnözésnek van joga mindenre, a bűnözés nyugodtan eldöntheti, hogy kinek a házába brutálisan megy be, kinek nyúlja le, kinek adakozza szét a vagyont, és mit vesz el. Aztán szerencsétlen károsult, megáll a kapuba, és megkérdezi. Hát, hogy, nem tudok bemenni. Ja, hát mit keres itt? Eltéved? És nem tudja bizonyítani, hogy mi van az ingatlanában, mert a számlák bent vannak, és nem az ő zsebibe. Hát azért álljon meg a menet. Micsoda dolog az, hogy ilyen brutálisan nekiállnak, és mennek, és döntik el, és veszik el alvó gyerekek elől, alvó gyerekeken kívül, lakott ingatlanoknál. Pakolják ki az utcára az embereket. És a tulajdonjogvédelem hol marad? Akkor nekem ne papoljanak alkotmánytörvényről, meg tulajdonjogvédelmi törvényről, a polgári törvénykönyvből, meg a családjogi törvényről. Hol van betartva akár melyik?
Szoktatok-e azzal foglalkozni, hogy milyen szándékos olyan jogszabályok vannak beépítve a törvényekbe, amelyek kimondottan politikailag védett szervezett bűnözőket és különböző politikusok által védelmezett, így a hatóságok által védelmezett bűnszervezetek vagyongyarapodását és ingatlan kereskedelmét szolgálja. Tehát a lakásmaffia tudatos kiépítését a törvényeken keresztül mennyire látod realizáltnak?
A realizáltnak látom olyan formán, hogy ha egy bíróságnak az elnöke, ha egy főbíró kimeri jelenteni, hogy a bíró rosszul értelmez valamit, nem büntetető, akkor innentől kezdve minden megmagyarázott. Akkor innentől kezdődjen megmagyarázni. Mert ha, ugye a magyar szókincs az rendkívül gazdag. Értelmezési szempontból többféle variációt, rugalmas a törvény, emberi párti, emberbaráti törvényekről beszélhetünk, amikor a bírónak joga van mérlegelni és átfogóan az ügyfél érdekeit képviselni, de nem ezt teszik.
De nem ezt teszik.
nem azt teszik, amit a törvény a polgári rendtartásban lehet olvasni. Nem ezt teszik. Amit ő kitalál, és az érdekviszonyok határozzák meg. Sajnos ez a nagy probléma, mert ha törvényesen eljárnának, régen is ugyanezek a törvények voltak a tulajdonjoggal kapcsolatosan, hogyha a törvényeket valaki nem akarja betartani, akkor számtalan olyan lehetőség kínálkozik, hogy félre magyarázza, nem jól olvassa, nem jól értelmezi, nem menjen el bírónak. De azt szerint dönt, mert ő megteheti, mert nem büntethető. Hogyha valaki följebb megy és panasszal él, kitalálják, hogy nincs benne bűncselekmény, akkor mi ma Magyarországon, ha valakinek a lakásába betörnek, és elosztogatnak mindent, és az semmi?
Igen, amit az imént érintettél, arról szeretnék egy kérdést tenni, hogy a bíró úgy gondolod, hogy lehetne humánus, de a gyakorlat azt mutatja, hogy ennek az ellenkezőjét szokták cselekedni.
Hát tulajdonképpen, ha a törvényeket betartja, még azzal együtt is lehetne humánus, csak ha akar. Na mostan akkor, mikor ez utasításra vagy leosztásra kerül, ki van zárva az, hogy 11 év alatt, ha a táblázatomat a könyvből megnézed, akkor annak alapján be lehet bizonyítani, ugyanis az fölépítette azt a rendszert, azt a módszert, ami ma az igazságszolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó eljárási dolgokba szerepel. Hát körbe mennek az akták, jobbra, balra, előre, hátra, tolják ide, oda, vissza. Hát abba benne van, hogy nincs eleje, se vége. Abba a körből kívül esik valaki, és onnantól kezdve törvényen kívülivé válik. Mert nincsen, nem védi meg senki. Nincs 35-40 emberrel szembe olyan Magyarországon, aki fegyvertelenül föl tudná venni a harcot, és hely tudna állni, és ki tudna bármit védeni. Mert a túlerő az győz. Na most az, hogy hatalommal mindent biztosítani lehet. El lehet venni bárkinek a vagyonát, el lehet venni mindenét, az életét, az egészségét, mindent el lehet venni. Csak ehhez partnereket kell találni, és sajnos partnerek meg ott vannak. Az ingatlan mafiát már rég meg lehetett volna szüntetni. Nem igaz az, hogy valaki bemegy a földhivatalba is, és kéri, hogy a saját ingatlanával kapcsolatban mondják meg, kik voltak az érdeklődők, és nem mondják meg, mert az védve van. Védve vannak a bűnözők. Magyarországon a bűnözőket védik. Hivatallal biztosítják annak a vagyonnak az kijátszását. Ha valaki védelmet kér, akkor azt mondja, hát nem rám tartozik, arra tartozik, mutogatnak egymásra. Föntről kezdeném, tehát én az embereket cserélném le. Először is azokat ültetném oda, akik odavalók, akik a törvényt alkalmazzák elfogultság nélkül, tisztességesen, védelemmel, aki odafordul, azt megfelelően, minden diszkrimináció nélkül ítélkezést biztosítanék mindenki számára, törvénynek megfelelően, és nagyon sok mindent ki lehetne vele küszöbölni, mert ott a probléma, a végrehajtó hatalommal van a probléma, és nem a törvénnyel, a törvény az emberi, ember humánus a törvény, mert lehetőséget ad, tehát olyan dolgokra, mert minden ügy más, minden ügyben másképp kell dönteni, de a főútvonalat megadja a törvényhely, hogy mit, hogyan kell. De ha nem azt tartják be, és nem azt szerint cselekednek, tulajdonképpen itt a probléma. Akár a családjogi törvényt nézzük, a polgárjogi törvényt, akár az alkotmánytörvényt, az alkotmánytörvény is egy utasítást ad, formai eligazítást, hogy mit, hogyan kell tenni, de ha nem tartják be, felül bírálja a bíró a törvényt, akkor nem lehet mit tenni, a bíróval van a probléma.
Akik ugyanakkor ugye a bírók korlátlanul megtehetnek minden, nem vonhatok felelősségre semmilyen döntésért.
Igen, tulajdonképpen ez a mottója mindennek, ez ad alkalmat arra, hogy lehetőséget teremtenek arra a módra, hogy sorba lehessen megtenni azokat a törvénytelen dolgokat, amire aztán a végén kimondja a bíróság, hogy a legjobb jóhiszeműséggel született. És akkor ugyanakkor a bíró meg nem büntethető. Hát rosszul értelmezte, ő rosszul gondolta, hát rossz volt a napja, rossz ballábbal kelt föl mondjuk jobb helyet, akkor már eleve másképp dönt, tehát vigyünk bele egy kis politikát is, mert én szerintem ez onnan ered.
Mi volna, amit üzennél mindazoknak, akik meghallgatják ezt a beszélgetést záró gondolatként?
Hát én azt üzenném, hogy először is, bár brutális, de mindenki kössön a házassága előtt vagyonjogi szerződést a másikkal, soha nem tudni, bár nem hiszem, hogy ez sok ember előfordul, hogy a háta mögött a gyerekeknek a feje fölül is, eladásra kerül fiktív összegben egy ingatlan. A másik pedig az, hogy a fiatalok pedig legyenek egymással olyanok, hogy azért figyeljenek oda az idősekre, arra, hogy ki a szomszédjuk, ki mit akar tenni, és igenis az igazság mellett álljanak ki, és védelmezzék meg a szomszédjukat, védelmezzék meg azokat, akik ellen ilyen fellépések születnek, és ilyen háttérszerződésekkel kerülnek az utcára, ne hagyják. És előbb-utóbb el fogjuk azt érni, hogy ma Magyarországon az ingatlan és lakásmafia, mint ahogy nem is volt, ezután se legyen, és ne lehessen családokat, gyerekeket az utcára csupán csak azért kiszúrni, mert valakinek nem tetszik, és éppen bosszú a háttér, vagy valakinek egy minimális adóssága fennmarad, és az miatt válik a mafia áldozatává. Tehát ezeket az ügyeket azért jó lenne úgy kezelni, hogy ne fordulhasson elő, és senkinek ne lehessen az életét ilyen helyzetbe sodorni, mint amit előidéznek ezek.
Köszönjük szépen Tóth Katalinnak a beszámolót.
Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, azt, hogy itt lehettem, és további nagyon sok szép és eredményes munkát kívánok Molnár Árpádnak.
Viszont kívánom. Köszönjük szépen.
A Hírháttér 2008. március 8-án készült felvételét hallhatták. Isten kegyelme legyen mindannyiunkkal. Köszönjük, hogy a Hírháttér rádiót választották. Üdvözlök mindenkit. Molnár F. Árpád voltam.